Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén a 168. dicséretünket keressük és énekeljük. Néhány énekeskönyvünk itt van még kitéve, illetve szeretném jelezni, hogyha valaki a napra kerül, nyugodtan átülhet ide az árnyékba, oldalról is fog engem hallani. A 168-as számú énekünket énekeljük. Ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr! Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Örökkévaló Istenünk, köszönjük ezt a csendes délelőttöt, köszönjük benne a napsütést. Egy kicsit próbálunk alkalmazkodni ahhoz a külső környezethez, amelyben most meg akar szólítani bennünket. De belül nincs mindig ilyen békessége az embernek, és nem lát mindig ilyen tisztán, és nem érzi azt, hogy állandóan a javára történnének a dolgok. Mégis ezzel a dicsérettel próbáltuk megfogalmazni azt, amit nagyon keresünk most is, hogy bármi is történjék, a te gondviselésed alatt vagyunk. Nem azt jelenti, hogy mentesülnénk minden nyomorúságtól vagy bajtól, de azt jelenti, hogy a te kezedben vagyunk, és a te erős kezed tud bennünket hordozni. Így köszönjük meg, hogy mindaz, amit kaptunk, és amiért most hálásak lehetünk, ennek a kéznek az ajándéka. És mindaz, ami nehéz és terhes, és amin át kell mennünk, abban ez a kéz megtart minket. Így kérjük most is a te bátorításodat, vigasztalásodat. Így kérjük a te igédnek az üzenetét, és hozzá a te szent lelkedet, hogy azt tudjon munkálkodni mi bennünk. Hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézusért kérünk. Amen. Isten igét olvasom a Királyok első könyvéből. A Királyok első könyvének a 20. fejezetéből szeretnék néhány verset olvasni. Királyok első könyvének a 20. fejezetéből a 23-tól 25-ig terjedő verseket és a 28. verset. Arám királyának ezt mondták a szolgái. Ezeknek az istene a hegyek istene, azért voltak erősebbek nálunk. De ha a síkságon ütközünk meg velük, biztosan mi leszünk az erősebbek. Tégy azért a következőképpen. Távolítsd el mindegyik királyt és helytartókat nevez ki a helyükre. Azután szervez magadnak olyan haderőt, amilyet elvesztettél. Továbbá ugyanannyi lovat és harci kocsit, mint amennyi volt. Azután ütközzük meg velük a síkságon, és biztosan mi leszünk az erősebbek. Ben-hadad hallgatott a szavukra, és úgy tett. Akkor előlépett az Isten embere, és ezt mondta Izrael királyának. Így szól az Úr. Mivel azt mondták az arámok, hogy az Úr a hegyek istene, de a völgyeknek nem istene, ezért ezt az egész nagy tömeget a kezedbe adom, és akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Nem szeretném nagyon részletesen a körülményeket most ismertetni, de egy régi hiedelem az, amin alapszik ez a rövid pár gondolatsor. Ez a régi hiedelem pedig arról szól, hogy az isteneknek van lakóhelye, és van működési területe. Egy-egy istenség egy-egy területet fed le. Azért érdekes és ironikus is egy kicsit, hogy ezek a területek ezek mindig egybeesnek a hívő emberekkel. A határ mindig addig tart, ameddig a benne hívők élnek, ahol letelepedtek, ahol otthont alapítottak. Ha kilép valaki az istenség területéről, akkor az átok már nem fenyegeti. Akkor el lehet menekülni Isten elől, akár az Isten haragja elől is. Csak el kell menni messzire. Hogyha valaki átlépi a határokat, viszont ne várja az Isten segítségét, mert az az Isten ott már nem működik. Ott már nem tud rajtad segíteni. Az a szó jobban ismerős talán nekünk, ami ezt leírja, mert azért ez nem csak egy régi hiedelem, ezt ma úgy nevezzük, hogy hatótávolság. Milyen bosszantó dolog az, amikor az ember olyan helyre megy kirándulni, ez főleg a fiataloknak bosszantó, ahol nincs térerő. Hogy nincs ott hatótávolság? Nincs wifi. Sőt, a konyhába se ér el a wifi, akkor tegyünk jeladót, hogy a hatótávolságot megnöveljük. Egy régi, nagyon régi emlék van előttem, egy tónál kirándultunk a gyerekekkel, és ott egy másik kisfiú éppen próbálgatta azt a kis motorcsónakot, amit ilyen adóvevővel lehetett irányítani, és az apukája mondta neki nagy bölcsen, hogy de ne túl messzire, mert nem fog visszajönni. De azért jó messzire elküldte, és nem jött vissza. És ottan néztük, ahogy viszi el a víz egyre messzebbre a kis csónakot, aztán valaki megkönnyörült, ott egy ügyesebb fiatalember, ez beúszott érte, és kihozta. Valahol az életünkben nem csak ezekben a dolgokban van hatótávolság, hanem ez benne van az emberi kapcsolatainkban is. Nem véletlen, amikor egy szülő szeretné a hatótávolságán belül tartani a gyermeket. Hogy lássam, hogy irányítani tudjam, hogy gondot tudjak viselni róla, hogy meg tudjam menteni, ha bajba kerül. Valahogy elérjem, vagy az ő keze elérjen engem. Az a távolság az még úgy elfogadható. És ugyanígy van a házasságban is, hogy van egy távolság, amin belül tudunk beszélni egymással, meg tudjuk értetni egymást, ahol segítségül tudjuk hívni egymást, és ott van az a veszélyes pillanat, vagy pont, ahol ez a hatótávolság nagy lesz. És nem értem a másikat, és kezdünk csak úgy egymás mellett élni. Vajon Istennek van-e hatótávolsága? Meddig ér el? És könnyű lenne azt mondani, és azt hiszem, hogy akik nagy többségében itt vagyunk, azért az elméletet tudjuk. Egyből rá is vágnánk, hogy nem, hát Istennél ilyen nincs. Isten bárhová elér, bárhová eljut, olyan hely nincs ezen a világon, ahol ő ne lenne hatalmas. de ez csak egy elméleti válasz. A kérdés az, hogy ugyanúgy érzem az Isten jelenlétét akkor, amikor közel vagyok, és most idézőjelbe teszem a közel szót, meg amikor távol vagyok Istentől. Az Isten népe mindig is egy vándorló nép volt, még annak ellenére is, hogy olykor le tudott telepedni. Vándorló ember volt Ábrahám a családjával és az ősatyák, akik azt kellett megtapasztalják, és pont ez volt a legnagyobb lecke számukra, hogy bárhova mész, én ott vagyok veled. És vajon ezt elhiszed-e, hogy idegen földre elviszlek, és én ott is meg tudlak áldani téged? Ugyanilyen vándorló nép volt az Isten népe, akiket Mózes vezetett a pusztában, ugyanezt próbálta Isten megtanítani nekik, bármerre mentek, ne féljetek, ne az ottani isteneket keressétek, én elkísérlek titeket. Aztán, amikor az Isten népe letelepedett, nagyon rövid idő töltött egy helyen, jött a fogság, elvitték őket Babilonba, és Isten megint megszólalt, és azt mondta, hogy én itt is Úr vagyok. Én itt is meg tudlak őrizni téged. Úgyhogy most ez a nagy kérdés most mindannyiunk számára, hogy eljön-e az Isten velem mindenhová. Nem helyrajzi dolgokra gondolok, hanem mindenféle lelki állapotban, nyomorúságban, élethelyzetben ott lesz-e velem. Ennek a történetnek, hogy visszatérjek hozzá, a lényege csupán annyi, hogy az Isten népét megtámadják. Jön az ellenséges király, Arámnak a királya, és megpróbálja a népet egy csatával legyőzni. De Isten prófétája megjelenik, és az Isten prófétája azt mondja a királynak, az Isten népe királyának, hogy hát te nem érdemled meg, de önmagamért, és azért, hogy tudd, hogy én ki vagyok, én most meg foglak menteni téged. És ezt az első csatát a hegyek között vívják, és ott győznek. És akkor a tanácsadói a másik királynak azt mondják, hogy hát ez persze azért volt, mert az ő istenüknek a területén harcoltunk. Ki kell onnan piszkálni őket, ki kell vinni a síkságra, le a völgyekbe, majd ott akkor mi is tudunk nyerni. Nézzük csak meg ennek a gondolatnak az első felét. A hegyek istene az ő istenük. Megint egy egyszerűbb képpel hadd éljek, azt mondjak, hogy ők ilyenkor most hazai pályán játszanak. És azt mindig tudjuk, hogy az valahol lelkileg előny. A hazai pálya az mindig azt jelenti, hogy én mindig ebben az öltözőben öltözöm, a kilincstől kezdve a legkisebb dologig mindent ismerek. Ha felnézek a pályán, akkor ismerős az, amit látok, ez a mi stadionunk, a lelátók, az ülések, mind-mind ismerősök, és ráadásul ott vannak a szurkolóink is. Hazai pályán szeretünk mi is játszani. Ott, ahol nekünk szurkolnak, ott, ahol úgy érezzük, hogy nyerőhelyzetbe tudunk kerülni. És erre azt mondja a Biblia, hogy na hát ez az, amikor fent van az ember. Amikor a hegyeken küzdhetem meg a harcaimat. A hegyeken, ahol az Istenhez még úgy érzem, hogy közelebb is vagyok. Ahol jobb a térerő, a vele való kapcsolatban is, ahol az imádság is közelebb visz engem Istenhez. Egy kicsit a hegy mindig, bármilyen hegyről is van szó a Bibliában, egy jelkép is. Tényleg azt próbálja valahol jelképezni, hogy az, ahol Isten megérinthető, megszólítható, ahol megtalálható. Jó lenne mindig csúcsokon járni. Vannak ilyen szép énekeink, az énekeskönyvünkben is, az ifjúsági énekeskönyvünkben is, hogy mindig azt mondom, hogy hegycsúcsokon járni. Hát végül is ez lenne a cél, ez lenne az igazi lét. És ott aratni a győzelmeket. Van egy nagyon nehéz könyve a Bibliának, ami viszont pont arról szól, hogy vizsgáljuk meg, hogy akkor Isten eddig tart. A hatalma addig tart, amíg minden jól megy, amíg egybe vagyunk, amíg egészségesek vagyunk, amíg működik a család, amíg a hatótávolságon belül van mindenki. Ez a Jób könyve, ahol a kísértő oda megy Istenhez, és azt mondja, hogy ha te valakit mindig a hegycsúcsokon járatsz, akkor az persze, hogy szeret téged. Az persze, hogy leborul előtted, mert kell neki az áldás, mert így tapasztalja meg legjobban azt, hogy tőled nyerhet valamit. Ha mindent elveszel és leviszed a völgybe, Nézd meg, nem fog szeretni már téged. És ugye a könyvnek az a nagy nehézsége, hogy minthogyha egy üzletkötés lenne Isten és a kísértő között, minthogyha a mi bőrünkre menne ez az egész, bőven nem erről van szó, de ott azért ez a nagy kérdés bennünket is megérint. Mi van akkor, hogyha a következő menet nem hazai pályán? És itt jönnek a tanácsadók, és mondják azt, hogy akkor egy év áll a rendelkezésedre, gyűjtsd össze újra ugyanazt a haderőt, minden körülményt teremts meg ahhoz, hogy újra meg tudjunk ütközni, de az az ütközet az már legyen a síkságon. Azon a síkságon, ahová már az Istennek, aznak az Istennek az ereje nem fog elérni. Legyen ez a visszavágó valahol az idegenben, ahol nincs mibe megkapaszkodni, ahol nincsenek biztos pontok, amit mi fogunk előkészíteni. És ahogy a hegynek megvan a jelképe, ugyanúgy megvan a völgynek is a jelképe a Bibliába. És a völgy az, amikor len vagyok. Azt valahol az ember már kezdi érezni az életében, hogy ez nem egy ilyen stagnálás, hogy mindig ugyanúgy működik valami, nem hol fenn vagyok, hol len vagyok. Sőt, a végén, amikor az a vonal kiegyenesedik a gépen, akkor az azt jelenti, hogy végem van. Ezt a hullámzást egy ideig az ember még, mint egy ilyen hullámlovas, egy szörfös próbálja megélni, hogy nagy lendületet vesz, amikor fönn van, hogy amikor lenn van, akkor is föl tudjon jönni. De azért azt érezzük, hogy van olyan, amikor nagyon-nagyon lenn van az ember. És hát az Isten népét ki is hívják így a völgybe, és el is indulnak, és akkor megint megjelenik a próféta. És ez lesz ennek az igének a nagy szépsége és üzenete, ahol ezt megerősíti azt az üzenetet, amit a hegyen is megkaptak. Hogy a hegyen is tudok győzelmet adni, meg a völgyben is. Persze, az életünknek ezek nagyon nehéz időszakai, és ezt a Biblia is nagyon sok helyen nagyon szépen megfogalmazza, olyan szép hitvallásokkal, amiket mi nem tudunk elmondani. Miért mondja azt a 23. Zsoltár írója, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok, nem félek, mert te velem vagy. Hogy tud valaki olyan mélyen is arra gondolni, hogy de az Isten vele van? Vagy miért hangzik el Jézus szájából a kereszten, amikor ő maga is haldoklik, az az imádság a 22. Zsoltárból, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mégis van Isten háta mögötti hely. Mégis van olyan lelki állapot, olyan életérzés, amiben azt érzem, hogy Isten ható távolságán kívül kerültem. Pál apostol egy nagyon szép választ ad, és jó lenne, nem elméleti válasz lenne nekünk sem. Attól, hogy én az Isten jelenlétét azért nem érzem, mert nagyon bele vagyok keseredve a dolgaimba, attól még ő van. Attól még ő tud munkálkodni, attól még ő olyan dolgokat készít elő, ami arról szól, hogy engem a kezébe vegyen, megsimogasson, a helyemre tegyen, útra bocsásson, valahogy felemeljen. És Pál apostol erre azt mondja, hogy ő azt tapasztalta meg, hogy az Istennek tényleg olyan nagy az irgalma, tényleg olyan nagy a szeretete, hogy semmi nem tud elszakítani attól engem. Sem mélység, sem magasság. Sem múlt, sem jövendő, semmi emberi erők, sem semmilyen hatalmasságok, mert ha én az Istené vagyok, akkor onnan engem senki nem vehet el. És ezt megtapasztalják ebben a küzdelemben, mert kiállnak egy nagyon-nagyon csekély kis létszámmal, nem olvastam ezt a részt, pedig olyan szép a megfogalmazás, mint két kis kecskenyáj, ezt írja a Biblia, úgy álltak ki a hatalmas sereggel szembe, esélyük nem volt emberileg nézve a győzelemre, sok ilyen történet van a Bibliában, ahol ezeket az erőviszonyokat olyan bemutatja szépen a Biblia, hogy hát ennyit tudok én összeszedni, és ott van az akkora nagy ellenség, és mégis, hogyha odaáll Isten mellém, akkor győzni tudunk. Amit talán minket zavar, és ezzel szeretném befejezni, hogy a határokat Isten nem törli el, hanem inkább arra vállalkozik, hogy a határokat átlépi velem együtt. Hogy megvan egy kapcsolatnak a határa, és hogyha én kiesem belőle, akkor az a kapcsolat szétesik. De Isten azt mondja, hogy én azon túl is megyek. És megvan az a határ is, hogy ettől eddig tart az életem, és a határt nem törli el, hanem inkább odalép a határhoz, és azt mondja, hogy de én a határ után is életre hívlak téged. Ez van benne egyébként Jézusnak az egész útjába, hogy az Isten átlépi a saját határait. Amikor kinyitja az eget, és azt mondja, hogy jó, akkor én az enyém közé költözöm, akkor elküldöm az én egyszülött fiamat. Ugyanígy lépi át a határt akkor, amikor vállalja azokat a korlátokat is, amiben mi élünk. De átlépi a határt akkor is, amikor meghal, és akkor is, amikor feltámad. Mert Isten azt akarja bebizonyítani, hogy nem csak a hegyeknek, hanem a völgyeknek is az Ura. Hogy minden időben, hogy minden helyzetben ott van azok mellett, akik őt segítségül hívják. Amikor majd most elcsendesedünk, mindenki azt hiszem, hogy oda tudja tenni a saját élethelyzetét, kifejezetten legyünk hálások azért, hogyha vannak olyanok, akik hálát adnak és csúcson járnak. Akik tényleg azt tapasztalják meg, hogy most az Isten valahogy nagyon összerakta őket, valahogy nagyon sikerült megtalálni azt, amit régóta keresnek, ahol van bennük annyi öröm és háladás, hogy ezt el tudják mondani, hogy Istenhez lehet nagyon közel lenni. De lesznek olyanok is, akik a csendességükben azt fogják mondani, hogy na akkor segíts engem át a völgyön. Segíts és mutasd meg azt, hogy még ott is vannak rám váró harcok, de győzelmek is. Csendesedjünk el, és ezeket a gondolatokat tegyük oda személyesen Isten elé, imádkozzunk közösen. Örökkévaló Urunk, olyan jó azzal az ígérettel lenni, hogy ennek a világnak nincs olyan szöglete, nincs olyan távoli pontja, ahova ne érnél el, ahol ne látnál bennünket. Néha azért nagyon nehezen éljük meg a napjainkat, és nagyon sötéten látunk helyzeteket. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, hogy ott is te gyújts világosságot. Köszönjük azt, hogy a mi hullámzó teljesítményünkben mégis nagyon biztos pont vagy. Néha nagyon akarunk hinni, és nagyon nem megy. Néha azt mondjuk, hogy nem tudunk hinni, és mégis van valami bizalom, ami hozzá köt minket a te erődhöz, hatalmadhoz. Köszönjük, hogy ez a te különös gondviselésedből születik meg, és így hordozol minket. Megvannak nekünk is a külső-belső ellenségeink. Igen, a kísértés is sokszor jön, és sokszor hozza maga próbatételeit is. De szeretnénk megállni hűséggel ezekben is. Köszönjük, hogy erre a mai délelőtre elhívtál bennünket. Köszönjük, hogy a sebeinkre egy-egy gyógyító szóval, simogatással szeretnél felelni. Lehet, hogy nincsenek még világos megoldások az életünk helyzeteire, de hisszük, hogy te fogod azokat alakítani. Ma különösen imádkozunk azokért, akik tényleg az igazi mélységből jöttek, az elmúlásból, az elmúlásnak az árnyékából, az emlékezésből. Így imádkozunk gyászoló testvéreinkért. Adj nekik békességet és erőt annak az elhordozásához, amit át kell élniük. Imádkozunk betegeinkért is. Azokért, akik régen jutottak el ide közénk, azokért, akik megfáradtak. Gyógyítsd meg őket, emeld ki őket abból a mélységből, amelyben benne vannak. És imádkozunk gyülekezetünkért is. Engedd, hogy lélekben tudjunk növekedni, hogy örömmel keressük annak a lehetőségét, hogy többet és szorosabban együtt lehessünk. A mi Urunk Jézusért kérünk, hogy hallgasd meg most is elmondott imádságunkat. Amen. Közösen is imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, mint lehetőséget. Szomorú és együttérző szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten többször álltunk meg a ravatal mellett. Elbúcsúztunk Budai Eszter, 38 éves testvérünktől, Barna Lászlóné, született Csáki Jolán, 85 éves testvérünktől, és Pap Sándortól életének 80. esztendejében. Azért imádkoztunk, hogy a nagykegyelmű Isten adjon vigasztalást, békességet és erőt azoknak, akik ma és még a következő időkben rájuk fognak emlékezni. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy itt a kijáratnál, a nagyobbik ajtónál szeretnék elköszönni a gyülekezettől. Ott tudok mindenkivel kezet fogni. Természetesen, ha valakinek sietős is indulnia kell, a másik kijárat is nyitva van, úgy, ahogy eddig. Ha Isten is éltet bennünket, a templomi munkálatokról annyi beszámolót szeretnék adni, hogy a végéhez közeledünk, bár azért még egy jó hónap biztos van hátra, de talán sikerül hamarabb a belső teret felszabadítani, és majd rendbe tenni annyira, hogy mi hamarabb, talán még szeptember előtt használatba tudjuk venni. Majd ennek az időpontját azért természetesen konkrétan hirdetni fogom. Reménységünk van rá, hogy talán az utolsó vasárnapot már ebben a hónapban bent tudjuk tölteni, még egy kicsit talán nomádabb körülmények között. Isten tiszteletünk zárásaként, hitvallásként énekeljük a 398. dicséretünket, valamennyi versével, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. 398-as számú énekünk. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt.
Yeah.
Fennállva vegyük Isten áldását. Mindezek után pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldás békességet!